Eru svarað með ístænum. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön az Eke énekes könyv 251-es énekét énekeljük kezdő énekként. 251-es éneket az Eke énekes könyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. 195-ös számú éneket énekeljük az Eke énekes könyvből most liturgia énekként. 195-ös számú ének. Igen, Atyám, mert így kedves előtted.
Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk, néped pásztora, hallgass meg, jöjj el és üdvözíts népedet. Kelts minket életre, és hirdetjük nevedet, világoltass orcádat, hogy üdvözöljünk. fia eljön az ő atyának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, ne vessél a haragodban, hanem légy hozzám irgalmas, bocsásd meg vétkemet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogy eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. És Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött fiad eljövetelének, és megújult lélekkel szolgáljon neked, ő általa, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkel örökké. Hallgassa meg a gyülekezet, Advent második vasárnapjára kiírt oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában, annak 21. fejezetében, a 25-től a 36. versig a következő képen. Az igény Lukács evangéliumában a 21. fejezettől a 25-től a 36. versig olvasom. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek, tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vált, mert az egek tartó erői megrendültek, és akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőn nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatokról tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, mikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjától. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, amint valami csapda, mert úgy fog rátok törni úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli parancsot.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és elkemették. Alászállt a magukra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jóján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent életben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel most a születésnapi köszöntést, a novemberben születetteket szeretnénk köszönteni.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. És a vers címe, szeretem-e őt. Szeretem-e Jézust? Szeretem-e őt? Ezt kérdezem magamtól mindenek előtt. Mivel kezdődik el számomra a nap? Kit teszek előre? Ki a legfontosabb? Mennyi minden próbál közénk állani? Mém a hús közönyben másra hajlani. Vagy éppen a hajsza, lárma, bódulat, az, ami harcainkban kudarcba fulladt. Ó, Uram, Te vagy a szeretet, ne engedd el soha-soha kezemet. Élted, adtad, értem, éme a szeretet. Felfogni nem tudom, de benne élhetek. Uram, Te vagy számomra csak egy, rajtad kívül más nem ismerek, mert Te ott vagy mindenek felett, kivészben, bajban, őrzöd lelkemet.
Köszönjük szépen a köszöntéseket, és kérem álljanak fel akkor a novemberben születettek, hadd köszöntsük őket. Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére, és fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Még egyszer sok áldást kívánunk a kedves testvérek életére. Peti mondta, hogy még szeretne felolvasni nekünk egy igeverset.
Igazából olyan érzésem támadt, mintha legfontosabb verset felejtettem volna ki, vagy hagytam volna el a oltár előtti felolvasásra szánt igéből, itt nagy zavaromba, úgyhogy ezt szeretném felolvasni a testvéreknek, mert igazából erről tettem bizonyságot a tegnapi nap folyamán. És nem maradjon ez elhallgatva, hanem hallatszódjon is, és teremjed is a gyümölcsét. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Ámen.
Köszönjük szépen, és akkor folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 191-es számú éneket, készülve az ige hirdetésre. 191-es ének, hűséged végtelen. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 63. fejezetében, a 15. verstől a 64. fejezet 3. verséig következőképpen. Isten igéj tehát, Ézsaiás könyvéből olvasom a 63. fejezet 15. versétől. Így szól Isten igéje. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem. Hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidéktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztetett volna el, bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Ahogy a tűz lángja, lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel, reszkessenek tőled a népek. Ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz, ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, régi történet, sokszor fel is említettem, és emlékeimben megragadt az a leány, akiről szól ez a történet, aztán később lelkész családnak lett a tagja. Ifjúsági csendes héten voltunk, és amikor ismertettem a hétnek a programját, hétnek a menetét, éppen akkor egy nagy sportrendezvény is volt, és mondtam, hogy ne olvassunk újságot, meg ne menjünk ki a táborból, akkor azt mondta ez a lány, maga biztosan, hogy ő már felnőtt nő, és ő tudja, hogy mi használ neki, mi jó neki, és mi nem jó neki. Akkor röviden annyit válaszoltam, én voltam akkor a hét vezetője, mondtam neki, hogy nem tudod, hogy mi használ neked, meg mi nem. Nem tudod, hogy mi jó neked, meg mi nem. Ennek ellenére, hogy az önérzetes leány egy ilyen választ kapott, maradt a héten, és az volt az érdekes a hét végén, hogy azt mondta, hogy ne engedjetek haza, zárjátok be a kaput, mert jó itt lenni. Mert megtapasztalta azt, hogy mit hoz a rend az életébe, akkor, amikor az Istenre figyelését nem engedi fölzavarni mással. Ez a lány akkor azt kérdezte, hogy engedjetek, vagy azt mondta nekünk, hogy engedjetek a saját fejem után mennem. Engedjétek, hogy azt tegyek, amit én gondolok, ami úgy gondolom, hogy jó nekem. És most igényben pedig Izrael azt kérdez az Istentől, hogy miért engedted, hogy letévedjünk az utadról? Izrael oda löki ezt a kérdést Isten elé, hogy te vagy az Isten, te vagy az Istenünk. Miért engedted azt, hogy mi letévedjünk az utaidról? Miért nem tartottál az utaidon bennünket? Mert ez egy nagyon szemtelen kérdés, vagy szemtelen megjegyzés Izrael részéről, de hát nem csak a zsidókra jellemző ez a szemtelen odavetés, amikor a saját önfejűségük miatt kerültek nehézségbe, és akkor még odavetik az Isten, hogy te vagy az oka, miért engedted ezt. Sajnos nem csak a zsidó testvérek ilyenek, hanem mi keresztények is ilyenek vagyunk, mint ahogy a zsidók az Isten népe, azok, akiket az Úr kiválasztott, és nem hiába emlegeti egyébként ebben az igében, hogy Ábrahám, meg Jákob, vagy Izrael, nem figyel ránk, tehát alapvetően ők Ábrahám gyermekei, Izrael gyermekei, tehát alapvetően Isten örökségének gyermekei, Isten népe, figyelték a környezetüket, és folyamatosan kívánták azokat a dolgokat, amit a szomszéd népek megélnek, és olyan megdöbbentő látni, hogy mennyire áthatotta a gondolkodásukat a környezetük, a környező népeknek a gondolkodása. Ugyanúgy a kereszténység is, a mai kereszténység is figyeli, folyamatosan figyeli és folyamatosan beengedi a környezetének, a világnak a gondolkodását, azokat az eszközöket, amelyeket a világ használ. Olyan megdöbbentő látni Izrael életén, hogy az élő Úr volt a királyuk. Ő volt, aki uralkodott Izrael népén. Hát kellett től több. Egyébként most ebben az igében már Ézsaiás könyvében a prófétán keresztül az Isten szent lelke mutatja Izrael népének. Hát ez volt a csoda, hogy az Isten bevitt titeket az ő földére. De nektek ez nem volt elég, hogy az Isten a királyotok, Isten az uralkodótok. Ő vezet titeket, ő biztosítja nektek az országot, meg a hatalmat, meg a rendet. Nektek nem volt jó, nektek az kellett, ami a környező népek életében van. Nektek emberek, emberkirály kellett, közületek való királyra van szükségetek. Persze a kereszténység is hasonló problémákat tapasztal. A kereszténységen belül is hasonló problémákat tapasztalhatunk. Mi már a Szentlélek által kaptunk az Istennek közvetlen kapcsolatot. Tegnap a csendes napon, akik itt voltak, azok hallhatták a csendes nap témájában, hogy a reformációnak nagy felfedezése volt, hogy egyedül a Szentírás. Egyedül a Szentíráson keresztül szólal meg az Istennek az igéje. A Szentíráson keresztül az Isten szent lelke vezeti az embert, biztosítja neki azt a biztonságot, adja neki ezt a biztonságot, ami egyébként minden embernek szükséges. És enélkül a biztonság nélkül a bizonytalanságban van az ember, és keresi a kapaszkodókat, és bele csúszik mindenféle dologba. Tehát az Isten igéjét megkaptuk, az ő szent lelke által érthető az Isten akarata, és az az ige, az Istennek az igéje életfordító ige. Hát olyan megdöbbentő, hogy itt van egy könyv előttünk, ezt a könyvet előveszi valaki, elkezd belőle beszélni, és az életemnek megfordul. Isten nélkül értem az életemet, és az ige fordít a szívem gondolkodás, az életem gondolkodásán. Értelmem, érzelmem, akaratom, ott van az Isten könyv, megfordítja a gondolkodásom. Az ige. Az a könyv, ami 2000 éve, durván, még nincs annyi, de 2000 éve állt össze. Amit elkezdtek Isten szent lelk által írni az írók már évezredek óta. És ez az ige életfordító, életformáló, életújító, életmegújító, újjáteremtő, újjászülő erővel rendelkezik. És ez az ige, ami egyébként adatott nekünk, a keresztények azt mondják, hogy nem elég. Kell valami más, kell valami több. Majd mi azt elkezdjük használni. És akkor előveszik a bibliodrámát. Meg előveszik a mentál higiénés dolgokat. Nehogy az Isten élő igéje fordítsa az életünket, hanem majd mi használunk olyan módszereket, eszközöket, amit egyébként a világ használ, amit behozunk a környezetünkből, mert a világ ezt használja. És olyan megdöbbentő, hogy a mai keresztények közül és egyházunkban is egyik vezetőnk azt mondta, hogy miért nincs a mi egyházunknak egy Pál Ferije. Nem tudom, ismerik a testvér Pál, nem Pál Hegyi Feri bácsit, aki itt is volt közöttünk, hanem a Hegyi nélkül csak Pál Feri. A Pál Feri, amikor kiáll a közönséggel, egy terápiás beszélgetés folytat. Nem ige hirdetést mond, nem az Isten igéje szólnak, hanem egy terápiás beszélgetésben szorongásait előtárja, és akkor várja, hogy a többiek is meg. És azt mondja, hogy miért nincs egy Pál Ferink? Hát hál' Istennek, hogy nincsen Pál Ferink. Mert egyébként kaptam a hírt az elmúlt héten, hogy a kórházban, a kórházi lelkigondozóknak az összejövetelén, itt Nyíregyházán, azt mondták a lelkigondozóknak a találkozóknak, ott volt a különböző osztályoknak a vezetői, a kórháznak a vezetősége, azt mondta a helyi pszichológus, hogy a mi eszközeinkkel nem tudunk eredményeket elérni. Azt mondja a pszichológus, rátok van szükség, mutat a világ az egyházra, hogy rátok van szükség. Mert a koraszülött osztályon mondta a szülésznő, az osztályvezetője, hogy ott van a halva született gyerek, és nekem azt meg kell mondani az anyának. Hát hogy mondjam én meg neki? Hát hogy tudjam én azt vezetni ezt a nőt, hogy ebben a helyzetben ne sérüljön? Hát rátok van szükség, mondja a világ, mert az Isten igéjében erő van. Olyan megdöbbentő, hogy mi meg a kórház lelkészeinket tanítjuk a mentál higiénére. És azt mondjuk, hogy használjatok ilyen bibliodrámákat. És majd akkor azon keresztül az élő Isten igéjét fölcseréljük a világból behúzott dolgokra. Mint ahogy a zsidók azt mondták, hogy nem kell nekünk az Isten királyságnak. Mint ahogy a szomszéd népeknek, nekik is van királyuk, majd nekünk is lesz királyunk. És akkor majd milyen jó lesz nekünk. Hát azzal indult el Izraelnek a tönkre menetele. És az egyházunkban is olyan szomorú látni, hogy azokat az eszközöket próbáljuk használni, vagy próbáljuk azokkal az eszközökkel dolgozni, amelyek a világból vannak. És a fiatal lelkészeket átitatják. Olyan megdöbbentő volt, lelkész akadémián voltam, meséltem, egy pár mondatban szóltam róla, hogy lelkész akadémián voltunk. És akkor, mivel kevés ige hangzott el, a végén akkor kérdezték, hogy na ki, hogy értékel ezt a dolgot. Én mondtam, hogy két dolgot hiányoltam. Az egyik az ének volt. Nem énekeltünk, csak egy-két éneket. Azt is csak úgy, egy-egy verset. Kevés ének volt, és nem hangzott az Isten igéje. Nem volt ige. Ment tovább a gondolat, odaér egy fiatal lelkészhez, és azt mondja, szemben Misivel, mondja ő, nekem nem hiányzott az ige. Ahogy aztán most ellenkezni akart velem, vagy tényleg úgy érezte, és tényleg átgondolta, hogy mit mondott ki akkor, nem tudom, mert utána beszéltem már. De ezt hangzott el a fiatal lelkésznek a szájából, hogy nekem nem hiányzott az Istennek az igéje. Hát akkor mi hiányzik, ha nem az Isten igéje? Tessenek komolyan gondolni. Isten adott nekünk igét, a Szent Lelke által engedte, hogy mi megértsük az ő fenséges gondolatait. És hogy mennyire érdekes ez, hogy egyszerű emberek, akiknek nincs teológiai képzettségük, megértik az Istennek a gondolatait. Egyszerű, négy elem is, meg még olyan képzettséggel sem rendelkező emberek. Az én életemben is sok ilyen eset történt, amikor egy nagyon képzetlen, egyszerű gondolkodású ember az Isten üzenetét nagyon pontosan, teológiailag hitelesen meg tudta fogni. Ebből is láttam, hogy nem az agy tevékenysége az igének a megértése, hanem a szívnek a munkája. Ezt is említettem már többször, hogy volt egy konferencia, amin én nem voltam ott, hanem az egyik professzorunk volt a teológiáról ott, és akkor mondta, hogy kiállt egy néger püspök igét hirdetni. És amikor beszélt ez a néger püspök, olyan színesen és erővel szólt az evangélium, és akkor megböki a mellette levő, talán svéd püspök volt, hogy te, milyen erővel szól ez az ige ebből az emberből. És akkor mondja a svéd püspök, hogy nem ismered őt? Egyébként analfabéta, nem tud olvasni. Tehát ő nem tanulmányozott teológiai műveket. Ő még el sem tudta olvasni a ige magyarázatos könyveket sem, hanem az az ige, amit ő hallott, igét hirdetni ott körülötte valahol, ott a szavannákon, a bujúfa alatt, meg ki tudja, hogy milyen formában, akkor olvast ezt a könyvet. Hallotta az igét, szívében megfogalva, és utána úgy prédikált, hogy a magasan képzett teológusok azt mondták, hogy de jó lenne, ilyen erővel szólna az evangélium akkor, amikor én megszólalok. És testvérek, ezt az igét engedjük el. Azt mondjuk, hogy nekünk jók azok a módszerek, amik ott kívülről jönnek. Olyan megdöbbentő, hogy Izrael, amikor engedi, hogy a külső hatások tönkretegyék az életet, odáll Isten, és azt mondta, hogy miért engedted, hogy letévedjünk az utadról. Hát micsoda szemtelen gondolat ez. Elengedték az élő Istennek a kezét, és amikor beleérnek egy slamasztikába, akkor azt mondja, miért engedted, hogy eltévedjünk. Na persze, könnyű beszélni Izrael felelőtlenségéről, de könnyű beszélni az egyháznak a felelőtlenségéről is, de ugyanígy figyelmeztet bennünket az egyéni életünkre. Hogy a bukás akkor következik be az életünkben, amikor az Istennek az igéje már másodlagos dolog lesz, vagy az Istennek az igéje csak arra jó, hogy a saját gondolatainkat alátámasztjuk vele. Hogy a saját akaratom érvényesüljön, a Szentírás igéje az csak segédlet ehhez. Amikor már a saját célhoz akarom az Isten igéjét segítségül hívni. Ilyen is előfordul. Nagyon sokszor előfordul a hívő ember életében, hogy azért, mert meglátott valamit, és aztán már csak azt akarja alátámasztani mindig oldalra, és arra felé akar haladni. És amikor szólnak neki, hogy hé, figyelj, nem, akkor hozza az igéket, mert a saját gondolatait szeretnék alátámasztani, a saját gondolatait szeretnék körbevástyázni azokkal az igékkel, amik éppen a kezébe esnek, vagy amik ott akkor elé kerültek. Tehát amikor az Úrnak való engedelmesség csak addig terjed, amíg nem zavarja az ember saját akaratát. Az ember ezt folyamatosan próbálja feszíteni, folyamatosan próbálja tágítani, addig, amíg aztán túl nem feszíti. Túl nem feszíti, és utána már az Isten igéje huszadrangú kérdés lesz az életébe. Mert egyébként ebbe sajnos bele lehet keményedni. Ilyenkor döbben rá aztán az ember, amikor már jönnek az életében a nyomorúságok, a nehézségek, hogy letévedtem az útról. Természetesen ez jobb, hogy rádöbben az ember, hogy letévedtem az útról. Ez egy nagyon jó helyzet, amikor az ember rádöbben, hogy eltévedtem. Csak ebben az eltévedésben aztán nehogy megkeményedés jöjjön. De sokszor, amikor az ember letéved az útról, akkor bekeményít. És ezt nevezik aztán már tévejgésnek. Amikor az ember letéved az útról, és utána nem ismeri föl, hogy letévedt az útról, hanem magyarázza, hogy letévedt az útról, hogy egyébként jó helyen van, nem tévedt az útról, bocsánat, hanem magyarázza, és ezt nevezik tévejgésnek. Amikor az eltévedést magyarázza az ember, és a tévejgésbe belekanyarodva, aztán már nagyon nehéz a kikeszmergés ebből a helyzetből. Tehát Izrael népe is akkor eszvél, itt a 15. verset, hogyha olvassuk a 15. versnek a második felét, azt mondja, hol van féltő szereteted és hatalmad? Nem tapasztaljuk a szeretetedet. Hol vagy Isten? Nem tapasztaljuk a hatalmadat. Nem védsz le bennünket. Eltávolodtunk tőle. Hol vagy Isten? Hogy történhet ez meg? Amikor az Úr közelségének a hiánya már érződik, amikor már a külső erőknek a fogságába kerül az ember. Amikor már szorítja a külső erő. Egy darabig még csak használja az ember ezeket. És azt mondja, milyen jó bibliodrámában, hogy ki lehetett bontani? Milyen jó mentálhigiénés eszközökkel, milyen könnyen össze lehetett szedni a csoportot, és milyen könnyen el lehetett jutni A pontból a B pontba. De amikor ezek a külső erők fogsága, ezeknek a külső erőknek a fogsága már szorítja az embert, amikor már képtelen szabadulni tőle, amikor már csak ez van az életében, akkor kiáll fel az Úrhoz. Uram, Te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Olyan megdöbbentő az Ószövetségben, itt pár száz évvel, 800 évvel Krisztus születés előtt megváltónknak mondja az Atya Isten, a Teremtő Isten. Isten szent lelke már kijelentette itt évszázadokkal hamarabb, hogy Jézus Krisztus majd eljön a megváltóként. Tehát fölkiáltanak, hogy Te vagy a megváltónk. És itt valóban arról beszél Isten igéje, hogy az Úr kiváltja a népét, megfizeti az árát, kihozza, megfizeti, kiváltja, összehozza, újra a maga közelségébe hozza. Most a migrációs válság kapcsán, még egyházunk felül is egyébként, de a világ különböző pontjairól, mindenféle irányból érkeztek ezek a dolgok, hogy nem is veszélyes az iszlám. És olyan megdöbbentő, hogy egyházunkból is elhangzott, hogy a 150 éves török birodalom alatt alapvetően a protestáns egyház nem szenvedett. Mert hogy eltűrték a katolikusokat, bántották a törökök, hogy a protestánsokat eltűrték. És hogy a protestánsok erősödtek ebből. Aztán teljesen fölháborodtan, hát az én protestáns őseim ott Karcagon, református atyafia. Hát a törökök fogságba vitték őket, meg száműzték, hát Karcag leüresedett szinte. Az összes ott protestánsok éltek, ott nem éltek katolikusok abban az időben. Hát teljesen tönkretette a török birodalom, az oszmán birodalom, tönkretette a protestáns egyházokat. Hát ide rakamazzal menekítettek ki Rákóczi birtokára, Karcagért, meg Kötegyára, és néhányan maradtak ott. Egyébként többek között egy Györfi Mihály nevezetű ember 1600-as évek végén kapott egy feladatot tized magával, hogy menjen és váltsa ki a török birodalomból a fogságba vitt karcagiakat. Meg hozzák vissza innen Kötegyáról, meg Rakamazról a karcagi embereket telepítsék vissza. Hát komoly pénzeket kellett fizetni. Azért, hogy az oszmán birodalom visszaadja azokat az embereket, akik egyébként karcagi szabad parasztok voltak, és egyébként protestánsok. Hát dehogy figyeltek arra, hogy az oszmán birodalom, hogy a protestánsok megmaradjanak. Oszmánok szerették a pénzt, és a karcagiak vitték pénzt, akkor visszaadták a elhúzott karcagit. Erről jutott eszembe egyébként. Megváltást kellett fizetni. És a Györfi Mihály, ő sem ki tudja, a majdnem generációval vitte a pénzt, és megváltotta a karcagiakat. Kifizette az árukat. És olyan megdöbbentő ezt látni, hogy ezek az emberek, még ott Karcagon, még mindig büszkék rá, hogy ők megváltották a szabadságukat. Ők szabad emberek. Na persze, ez csak világi szabadság. Az Isten meg azt mondja, hogy én meg olyan szabadságot adok neked, amit én fizetek ki, ami nem csak erre a világra szól. Ami nem csak azt jelenti, hogy visszakerülsz a családodhoz, vagy a szülőföldedre, hanem megadom neked azt, ami a legfontosabb, hogy teljes szabadságot kapsz én benne, a bűneid szorításából kapsz szabadságot. Izrael könyörög, 19. versben, bár csak szétszakítanád az eget és leszállnád, hogy megnyugjanak előtted a hegyek, hogy bár csak eljönnél erre a világra, bár csak elküldenéd a fiadat, nem mondja egyébként, de mi tudjuk 2000 évvel később, hogy bár csak szétszakítanád az eget és elküldenéd a fiadat, hogy meginogjanak a hegyek, hogy megremegjen minden, amit a Földön van, hogy valami olyan újat hoznál el, amivel az életünk teljesen megváltozik. De olyan megdöbbentő, hogy az Isten valóban szétszakította az eget. Az Isten valóban elküldte az ő egyszülött fiát, de nem ismerték föl ezek az emberek, akik 800 évvel azt megelőzően könyörögtek az Istenhez, de megváltó Isten vagy. Szakítsd már szét az eget, és küldd el a fiadat. És amikor Isten elküldte a fiát, akkor nem ismerik föl. Olyan megdöbbentő, hogy ebben a mai világban is itt vagyunk keresztjének, és a világ nem ismeri föl, hogy Jézus az Úr. Hát itt vagyunk a templomban, sokan közülünk átadták az életüket Krisztusnak, újjászületett keresztjének, de hát mi értelmeknek a nagy része nem ismeri azt a Krisztust. Magyarországnak nagy része nem ismeri azt a Krisztust. Hallott Krisztusról, meg sok mindent tud róla, meg csinál is olyasmit, de igazából a szívében nem tudja, hogy kicsoda a Krisztus. Hát nehogy megtörténjen velünk itt, bármelyikünkkel, akik itt vagyunk, hogy nem ismerjük föl, hogy Isten szétszakította az eget, és elküldte az ő fiát. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te úgy szereted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat is érte adtad. Köszönjük, hogy szétszakítottad az eget. Köszönjük, hogy Te megremegtetted a hegyeket. Köszönjük, Urunk, hogy rengeteg embernek a szívét megremegtetted már. Add meg, hogy egyikünk, akik itt vagyunk, most egyikünk se tudjon úgy hazamenni, hogy a szíve nem remeg bele, és nem engedi azt a szabadítást, amelyet Te hoztál, nem engedi azt a szabadítást működni az életébe. Ments meg, Urunk, attól, hogy letévedjünk arról az útról, amit nekünk adtál. Ments meg, Urunk, hogy olyan szemtelenek legyünk, hogy utána még Téged vádoljuk. Azért, mert úgy használtuk az ígéret, hogy ez nekünk tetszett, hogy a komfort érzetünk meglegyen, hogy a saját tervünk, akaratunk valóra váljon. Ments meg ettől, Urunk, és add a Te szabadításodat. Köszönjük, hogy hatalmas Isten vagy, köszönjük, hogy benned bízhatunk. Te vagy a mi életünk. Add meg, hogy az adventi készülődésben, a várakozás idején betelhessen a szívünk veled, és fiat születésének ünnepére úgy állhassunk előtted, mint aki ismeri, tudja, mi történt akkor ott a történelemben. Hogyan látogattad meg a világot. Segíts bennünket, Urunk, kísértéseink, próbáink közepette is eljutni mennyei elhívásra, amit az ég szétszakításával adtál a világnak. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk Isten tiszteleti közösségbe, advent idején, advent várakozásra. Hirdetem a hétfői asszonykört 17 órakor itt a gyülekezeti központban. Kedden 9 órakor baba-mama kör itt a gyülekezeti központunkban, délelőtt 9 órakor. Este 5 órakor pedig biblióra szintén itt kedden a gyülekezeti központban. Szerdán ifjúsági sport délután, pénteken pedig ifjúsági óra lesz szintén itt a templomunkban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra, és hirdetem a testvéreknek azokat az alkalmakat, amik előttünk állnak, a hírlevelünkben is megtalálható. Szokott időben lesznek a karácsonyi újévi istentiszteleteink, itt Nyírterken december 24-én karácsony esti istentisztelet lesz 5 órakor, 10 órakor, 25-én 10 órakor Nyírterken itt úrvacsorával együkötött istentisztelet. 15 órakor pedig Görögszálláson szintén úrvacsorával együkötött istentisztelet. 26-án pedig 11 órakor Kisvárdán lesz úrvacsorás istentisztelet. Ezekre szeretettel hívunk és várunk. És szeretettel bíztatom a testvéreket, hogy szóljanak azoknak, akik a testvérek környezetében élnek, hogy Isten igéje az, ami megszólalt itt az ige hirdetésben is, az ő életükben is, újjáteremtő igévé lehessen. Hirdetem a testvéreknek, hogy az Isten tisztelet végén evangéliumi könyvekből, karácsonyi ajándékokból, keresztény ajándékokból még válogathatnak a testvérek, illetve Dankó Bokri szociális földprogramból dió vásárolható fél kilós kiszerelésben. Ott van a kettes teremben, akik szeretnének belőle vásárolni. Akik nem voltak itt, azoknak hirdetem, hogy a tegnapi csendes napunk az szépen lezajlott. Színes volt. Örültem a vendég szolgálóinknak, igehirdetőinknek, örültem a gyülekezetünk szolgálatkészségének. Köszönöm azoknak a szolgálatát, akik lehetővé tették azt, hogy itt rendezett körülmény legyen, meg ebéd legyen. Még egyszer köszönöm a díszítéseket, ezeket az ablakra szerelt díszeket, meg ott az előtérben is, hogy emberek ezzel foglalkoztak, és szerették volna, hogy gyönyörködjön a szemünk ezekben a dolgokban. Tehát jó volt tegnap együtt lenni, akik nem vettek részt, de szeretnék meghallgatni, hogy mi is történt ott az internetre, már föltettem a honlapunkon, megtalálható a kép és hanganyag, illetve rövid videó is a fiataloknak az előadásáról. Természetesen, akik itt voltak, azok is újra hallgathatják, meg megnézhetik, jó emlékezni rá. Tehát mindenkit bátorítok arra, hogy a honlapon keresse. Alapvetően az életképek között vannak föltéve a képek, és arról a honlapról lehet elmenni a hangfájlokhoz is, illetve a képfájlokhoz. Ha valaki nem tud benne eligazodni, akkor bátran szóljon, segítünk. Áldott adventi várakozást kívánok a kedves testvéreknek, személyes életükbe, családjuk életébe, baráti meg testvéri közösségekben is. Valóban készüljünk arra, hogy szétszakad az ég, és az Isten egyszülött fia megjelenik a világban. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük 171-es számú énekünket. 171-es számú ének, megyünk az Úr elé. Testvéreim az Úrban most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szívvel, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a másik kérdésekre. Az élőisten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkinek, aki a bűnvénységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békeltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Úrvacsora liturgiának a 439-es számú ének lesz majd. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert beteljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely térettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké.
Köszönök minden, amit értem tettél. A Golgot a keresztjén, értem szenvedtél. Kifoly drága véred, a valóság, hogy királyságod rám is
vár. Az Úr békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256-os.
Békesség néktek!
Thank you.
teste és vére, tartson meg titeket az igaz szívon. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus áldott. minden békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Vegyétek, ez a Jézus Krisztus úr teste. Krisztus úr teste és vérete életed is megtöretett és kiontott bűnökért. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Úrunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
és eljössz majd egy szép napon.